A stúdióban továbbra is dr. Zobor Anna Mária Ditta, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának szemészorvosa, egyetemi docens, szemészeti genetikával foglalkozó klinikai kutató orvos, akivel arról beszélgettünk, hogy hát nőként sem feltétlenül van ott a fejünk fölött az üvegplafon, hanem lehet fejlődni, lehet többet elérni. És hát ha már így felsoroltam, hogy ennyi mindennel foglalkozol, és majd beszélgettünk kifejezetten a szakterületedről is, de az, hogy gyakorló orvosként dolgozol, az, hogy oktatsz, az, hogy kutatsz, azért ez rengeteg feladat, miközben három kisgyermek édesanyja is vagy, és ahogy beavattál egy picit a részletekbe, hát napi feladataid vannak ezzel kapcsolatban, illetve az interjú előtt már itt magunk között beszélgettünk, és azt mondtad, hogy te mész a gyerekekért az iskolába, óvodába a legtöbbször.
Hát én viszem és hozom őket, igen, így van, tehát, hogy azért ezt ki kell logisztikázni, igen.
Ez egy komoly feladatnak tűnik így innen az asztal túl végéről nézve. Tehát hogyan lehet ezt összeegyeztetni, itt a munkát, magánéletet? Azért ez egy kényes egyensúly, és folyamatosan ide-oda adni kell magunkból.
Egyrészt ugye a kevés alvás az abszolút a jelzője ennek a korszaknak, tehát én alapvetően szerintem nem alszom ki soha magam, mindig van mit pótolni. A másik az, hogy ennek ellenére sem szeretnék lemondani arról, hogy a gyerekeimmel a reggelizést együtt töltsem, hogy elbúcsúzzunk az iskolánál egymástól, hogy nekik meglegyen az a biztonságérzetük, hogy anya ott volt és jelen van, és délután, amikor meg megyek értük, az meg a nap fénypontja gyakorlatilag, mert akkor meg az élményekkel rögtön találkozhatom, és tudom, hogy nekik is milyen volt a napjuk.
Tehát ez az akármennyire rohanás megéri.
Mindenféleképpen, hát ez a legfontosabb nekem is az én életemben, így van. Amellett, hogy amikor dolgozom, akkor maximálisan igyekszem ott lenni fejben is, és a betegek számára is maximálisan ott lenni. Én is emberből vagyok, és nekem is ugye a saját családom azért az, akihez én hazamegyek, és akiknek a minden nyűge, baja, az ugyanúgy bánt engem is, és aminek meg örülnek, annak meg együtt örülünk, együtt izgulunk a dolgokon. Tehát engem ez motivál, és emiatt így szeretnék is ott lenni, tehát én ebből igyekszem nem leadni.
Hát én személy szerint sokszor este gyerekfektetés után ülök vissza a számítógéphez, lehet, hogy ez nálad is így van, mert hogy egy nap akkor is 24 órából áll, ha
ez
mi többből szeretnénk, hogy
eljön. Nagyon sok logisztikázást igényel, és nálam pontosan így van, hogy amikor eljövünk az iskolából, akkor a délutáni időszakot azt együtt töltjük, vagy ha bárhova kell menni, a tanulási idő, vacsora, és amikor viszont ők lefekszenek aludni, akkor én visszaülök a gép elé, és sokszor éjszakában menően írom a pályázatokat, vagy a cikkeket, vagy javítom a szakdolgozatokat, tehát ami gép előtt elvégezhető, és nem a klinikán a beteg rendelési időben kivitelezhető, azok mind otthonra maradnak, ami sokszor persze nem jó, mert fárasztó is, meg az ember este 8 óra, meg 9-10 órakor, meg néha még éjszaka 2-kor is azért már erősen fáradt tud lenni, de mivel van bennem ez a folyamatos vágy arra, hogy ott is teljesíteni szeretnék, meg ott is szeretném azt, amit megcsináltunk, annak legyen eredménye, legyen látható eredménye, ezek valahogy hajtanak tovább, hogy igenis ezt érdemes tovább folytatni.
Na most szültél három gyereket, azért ez minden egyes gyerek vállalásával az ember egy picit megáll a másik oldalon a karrierjében. Nem tudom, hogy ez a te szakmádban hogyan történt, vagy hogyan tudtál újra és újra tovább lépni.
Én minden egyes alkalommal megálltam valamennyi időre, tehát én mindenféleképpen szerettem volna otthon maradni. Így van, ráadásul ugye három külön időszakról van szó. Mindig is egyébként három gyereket szerettünk volna, tehát ez nekem abszolút így a vágyam teljesült. És én mind a háromnál megálltam valamennyi időre, és tényleg próbáltam ott is maximálisan jelen lenni. De amikor azért aludtak, vagy volt egy pihenőbb időszak, azért ugyanúgy próbáltam visszakapcsolódni a munkába, amit távolról a kompjúteren lehetett csinálni.
Hát tehát meg például a szakmai fejlődéssel lépést tartani, gondolom, tehát hogy az elengedhetetlen.
Így van. De persze az ember folyamatos bűntudatban őrlődik, hogy amikor a gyermekkel van, akkor lehet, hogy lenne feladat, amit meg kéne csinálni, amikor meg a feladatokat csinálom, akkor meg, hogy ezt elvonom a gyerekeimtől, de szerintem ezt minden anya igazából ismeri, hogy ez egy folyamatos bűntudat valamilyen szinten, de szerencsére a gyerekeim nem élik meg úgy, hogy én keveset lennék ott, és tényleg minden együtt töltött időből igyekszünk így a legjobbat kihozni.
A bűntudat részét is meg tudom erősíteni, és abszolút együtt tudok gondolkodni veled ebben, mert hogy tényleg így működünk, viszont nem tudom, hogy mennyire kell nulláról kezdeni egy kutatónőnek újra és újra, hogyha kilép.
Hát, hogyha egy-két év eltelik, az azért már jelentős változásokat tud hozni a kutatásokban, főleg, hogy most a szemészetnek egy olyan részét éli meg az a kis terület, amivel én foglalkozom, ahol most jelentősebb.
Beszélünk.
Így van, a ritka örökletes retinabetegségekről, amelyekben az elmúlt évben, az években jelentős változások történtek, tehát ott nagyon sok változás, fejlődés van, úgyhogy itt szinte naprakész információknak a birtokában kell lenni, mert mindig van valami újabb hír. Ebből a szempontból valahogy talán szerencsésnek tartom ezért is azt a közeget, ahonnan én Németországból visszajöttem, mert én egy olyan egyetemi klinikán voltam kint, ahol mi magunk is az élvonalban voltunk az új terápiás fejlesztésekben, az új klinikai tanulmányokkal, és talán valahogy mindig is ez volt a közeg, amiben mozogtam, tehát nem volt nehéz visszalendülni, mert tudtam, hogy miket kell figyelnem, tudtam, hogy mikre kell koncentrálnom majd, de az információszerzés természetesen az is idő, és az ember mire visszakapcsolódik, azért az nem egy könnyű feladat.
És hát nem tudom, hogy első gyereknél még az ember máshogy áll hozzá, de amikor már ott a harmadik gyerek, és az embernek csak két keze van, de még ott a munkája is, tehát hogy az néha nem lehet könnyű.
Hát az néha nem könnyű, de hál' Istennek a férjemmel ebben nagyon, meg a családdal, tehát nagyszülőkkel is
tehát
nagyon jól el tudunk
megoldani.
Ezen igazodni, én úgy gondolom, és egyedül biztos nem működne.
Igen, tehát ez egy folyamatos logisztika, egy folyamatos puzzle. De hogy említetted, hogy most iszonyatosan pörög az a terület, amivel foglalkozol, a ritka örökletes szembetegségekben való megoldásokról, a génterápiáról, nagyon sok mindenről beszélhetünk.
Igazából igen, azon gondolkoztam, hogy vajon most pörög-e, vagy pörgött-e ez 10 évvel ezelőtt is, de tulajdonképpen egyébként ez folyamatos fejlődésben van. Most talán azáltal kap nagyobb hangsúlyt ez az egész, mert a génterápiás kezelések egy nagy lendületet vettek, és 2017-ben Amerikában, 18-ban pedig Európában is törzskönyveztek egy szert, ami a betegek számára már elérhető. Ehhez hozzá kell azért tennem, hogy ez egyetlen egy, a 300 pár gén elváltozás közül egyetlen egy gén elváltozás esetében jelent terápiát, tehát nagyon kicsi csoportot érint,
így van. Lehetőség vagy fejlődés.
Viszont ez az egy, ez megvan, és emiatt ez valószínűleg ezért egy jelentős figyelmet kap minden szempontból.
Szabadat ne felejtsd, hamarosan innen folytatjuk, tartunk egy kis szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Zobor Anna Mária Dittával, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának szemészorvosával, egyetemi docenssel, illetve kutató orvossal, és akkor szakmázni is fogunk egy kicsit, hogy pontosan mi az a terület, mit jelent az, hogy a génterápia így belelépett a szemészeti területen ilyen módon az életünkbe, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.